Negyedik fejezet. Jézus Pilátus előtt. Az urat hurcoló kegyetlen menet Kaifástól Pilátusig a város legsűrűbben lakott részén vonult át, amely most az egész országból és idegenből is jött, húsvéti zarándokoktól nyüzsgött. A Sion hegyéről észak felé jöttek le egy szűk, kikövezett, völgybe vezető utcán, majd az Akra város részen át a templom nyugati oldala mellett haladtak Pilátus palotájához és törvényházáig, mely a templom északnyugati sarkán a nagy fórummal vagy piaccal szemben állt. A menet élén lépdelt Kaifás, Annás és a főtanács sok tagja ünneplő ruhában, és írás tekercseket vittek utánuk. Sok írástudó és más zsidó követte őket, köztük az összes hamis tanú és haragvó farizeusok, akik az Úr vádolásában különösen tevékenyek voltak. Kevéssel utánuk katonáktól és a hat hivatalnoktól körülvéve, akik elfogatásánál is jelen voltak, vezették kötélen a poroszlók a mi urunkat, Jézust. A csőcselék mindenfelől gúnyolódó kiáltásokkal csatlakozott a menethez, az utca szélén pedig egymáshoz préselődve állt a nép. Jézuson csak szőtt, köpésekkel és szennyel borított alsó ruhája volt. Nyakából a térdéig lógott a hosszú, nagyszemű lánc, amely járás közben fájdalmasan ütődött a térdéhez. A keze úgy volt megkötve, mint tegnap, és a négy poroszló megint az övéhez erősített négy kötélen vezette. Jézus az éjszakai szörnyű bántalmazásoktól teljesen eltorzultan, botladozva lépegetett, haja és szakálla szétzilálva, sápadt és elkékült arca az ütések helyén feldagadt. Ütlegelve és gúnyolódva hajszolták. Sok suhancot felbiztattak, hogy a menetet a virágvasárnapi bevonulásra emlékeztetően tegyék csúffá. Ezek csúfolódó királyneveket kiáltoztak, kövekkel, botokkal, fadarabokkal dobálták, mocskos rongyokat szórtak az útra Jézus lába elé, és gúnyolódó énekkel kiáltozva játszottak ünnepi bevonulást. A poroszlók a kötelekkel vonszolták, és taszigálták át ezeken az akadályokon, és az egész út folyamatos bántalmazás volt. Nem messze Kaifás házától várta a menetet, Magdolnával és Jánossal az egyik épület sarkához húzódva Jézus vele együtt szenvedő szent anyja. A lelke mindig Jézussal volt, de ahol testileg is a közelében lehetett, a szeretet nem hagyta nyugodni, hanem útjára és nyomába késztette. Így, miután Kaifás ítélőházához ment az éjszakában, csak kis időt tölthetett bánkódó szomorkodással a cönákolomban. Mert alig, hogy Jézust kihozták a börtönből a reggeli ítéletre, Mária fölkelt, fájt lába és köpenyébe burkolózott, és mondta Jánosnak és Magdolnának, kövessük fiamat Pilátushoz, látni akarom őt a saját szememmel. Kerülő úton a menet elé mentek, és a Szent Szűz a többiekkel együtt ezen a helyen várakozott. Jézus anyja jól tudta, mi történik a fiával, aki mindig a lelki szemei előtt volt, de belső szeme soha nem láthatta olyan eltorzítottnak és bántalmazottnak, amilyen az emberek gonoszsága miatt lett. Folyamatosan látta Jézus rettenetes szenvedéseit, de mindig Jézus önmagát föláldozó akaratába ágyazottan. Szentség, szeretet és türelem sugárzott belőle. Most azonban a megalázott, szörnyű valóság jött a szeme elé. Jézus gőgös, haragos ellenségei, az igaz Isten főpapjai, ünnepi öltözetben, istengyilkos szándékkal vonultak előtte, telve álnoksággal, hazugsággal, hamissággal és átkokkal. Isten papjai a sátán papjai lettek. Keserves látvány. Azután a nép lármája és ordítozása, az összes hamisan esküdt és vádló tanú. És végül jön Jézus, Isten fia, az ember fia, az ő fia, a meggyötört, megkötözve, ütlegelve, hajszolva, inkább támolyogva, mint lépdelve. A kegyetlen hóhérok kötélen rángatják a gúnyolódás és átkok felhőjében. Jaj, ha ez a megcsufolt nem egyedül lett volna az egyetlen nyugodt és szeretettel imádkozó az elszabadult pokol elviharában, nem ismert volna rá eltorzított formájában. Mert csak bemocskolt alsó ruhája volt rajta, és amikor Jézus közeledett hozzá, anyja emberi módon jajgatott. Jaj, ez az én fiam! Jaj, ő az én fiam! Ó Jézus! Jézusom! A menet haladt tovább. Az Úr megindítóan oldalra pillantott anyjára, és ő eszméletét vesztette. János és Magdolna félre vitték, de alig, hogy magához tért, a szűz kérte Jánost, hogy vezesse Pilátus palotájához. Jézusnak is át kellett élnie ezen az úton, hogy a barátok a bajban elhagynak minket. Mert az Ófel lakói az út egyik pontján mind összegyűltek, és amikor Jézust ilyen megvetetten és eltorzítottan, poroszló között megcsufoltan és meggyötörten látták, ők is meginoktak a hitükben. Nem tudták elképzelni, hogy a király, a próféta, a messiás, Isten fia ilyen állapotba kerülhet. A vonuló farizeusok csúfolták őket Jézussal való kapcsolatuk miatt. Na, most nézzétek a királyotokat, köszöntsétek! Most bezzeg hallgattok, amikor a koronázására megy, és hamarosan elfoglalja a trónját. Vége a csodáknak! A főpap elvarázsolta, és így tovább. Ezek a jó emberek, akik oly sok gyógyítást és kegyelmet élveztek Jézustól, az iszonyatos színjátéktól, melyet az ország legszentebb személyei, a főpapok és a főtanács állított a szemük elé, meginoktak a hitükben. A jobbak kétkedve visszahúzódtak, a rosszabbak csúfolódva csatlakoztak a menethez, ahol tudtak, mert a becsatlakozó kis utcákat a farizeusok őrsége megszállta, hogy minden tolongást megakadályozzon. A templomhegy északnyugati sarkának lábánál van a római helytartó Pilátus palotája, meglehetősen magasan, mert egy sok lépcsős márvány lépcső vezet föl hozzá, és a palota letekint az előtte fekvő fórumnak is nevezett tágas piactérre, melyet a kereskedők számára oszlop folyosók alatt kialakított csarnokok vesznek körül. E csarnokokat egy őrház és négy bejárat szakítja meg, nyugatról, északról, keletről és délről. Utóbbi oldalán van Pilátus palotája. A piactér nyugat felé túlnyúlik a templomhegy északnyugati sarkán. Valamivel nem magasabban fekszik, mint a környező utcák, melyek emelkednek a bejáratok felé. A csarnokok külső oldalához támaszkodnak a közeli utcák házai. Pilátus palotája nem közvetlenül csatlakozik a fórumhoz, hanem tágas udvar választja el tőle. Ennek az udvarnak a keleti oldalán magas boltív a kapu, mely egyenesen a lyuk kapuhoz vezető utcára nyílik, ahol az olajfák hegyére van a kijárat. Az udvar nyugati oldalán ismét magas boltív a kapu, mely a város nyugati oldalára és az Akra város részen át a Sionra vezető útra nyílik. A palota lépcsőjéről az udvar fölött, délfelé, rálátni a fórumra, melynek bejáratánál itt oszlopok és néhány kőszék néz Pilátus udvarára. A főpapok e székekig, és nem tovább közelítették meg Pilátus ítélkező udvarát, nehogy tisztátalanná váljanak. A határt, amit nem léphettek át, a kövezetben feltűnő vonal jelezte. Az udvar nyugati boltíves kapujához a piac területére nagy őrházat építettek, mely észak felé a fórummal, délfelé a boltíves kapun át Pilátus prétóriumával érintkezett, és átriumot alkotott a fórumtól a prétóriumig. Prétóriumnak pedig Pilátus palotájának azt a részét nevezik, ahol ítélkezni szokott. Ezt az őrházat oszlopcsarnok veszi körül, középen nyitott tetejű udvarral, és alatta vannak a fogdák, ahol a két latrot is őrizték. Ezen a területen most nyüzsögtek a római katonák. Az őrház közelében, az oszlopcsarnok mellett, a fórumon állt az ostorozó oszlop. A piac körül több oszlop is állt, a közelebbiek testi büntetések helyei, a távolabbiakhoz az eladó jószágot kötik. Az őrházzal szemben a fórumon van egy lépcsőzetes, szépen kikövezett terasz, a főbíróság helye, rajta kőpadok. Erről a Gabbatának nevezett helyről hirdeti ki Pilátus ünnepélyesen ítéleteit. A Pilátus palotájához fölvezető márvány lépcső nyitott teraszra érkezik, ahonnan Pilátus a vádlókkal beszél, akik vele szemben a fórum bejáratánál a kőpadokon ülnek. Hangosan beszélve, kölcsönösen érthetik egymást. Pilátus palotája mögött magasabb teraszok vannak kertekkel és kerti házzal. Ezek a kertek kötik össze Pilátus palotáját a felesége Claudia Procula házával. Ezen épületek között van egy árok, mely elválasztja ezeket a templomhegytől. Itt templomszolgák lakásai vannak. Pilátus palotájának keleti oldalához csatlakozik az öreg Heródes tanács vagy bírósági épülete, melynek belső udvarán egykor a sok ártatlan gyermeket megölték. Azóta bizonyos átalakítások történtek. A főbejárat most kelet felől van, de Pilátus számára is van bejárat. A város ezen oldalán keletről nyugat felé négy utca vezet. Három Pilátus palotájához és a fórumhoz, a negyedik pedig A fórum északi oldala mentén visz ahhoz a kapuhoz, melyen át Bet-Zúrba lehet menni. E kapu közelében erre az utcára néz az a szép épület, amely Lázáré, s amelyben Mártának is saját lakása van. A négy utca közül a templomhoz legközelebbi a Jukaputól indul, amely mellett, ha bemegyünk rajta, a Jufürdő oly szorosan kapcsolódik a falhoz, hogy a falban boltíveket emeltek föléje. A fürdő kifolyása a fal előtt Jozafát völgyébe vezet, mely a kapu előtti részén mocsaras. A fürdőt néhány épület veszi körül. Az áldozati bárányokat, mielőtt fölviszik őket a templomba, a nagyobb szennyeződésektől ebben a tóban fürdetik meg, majd a Betesda tónál, a templomtól délre, még szertartásosan is megtisztítják. A második utcában van egy udvar és egy ház, amely Szent Annáé, Mária anyjáé, ahol ő és családja szokott tartózkodni, és áldozati állataikat itt őrizték, amikor ünnepekre Jeruzsálembe jöttek. Ha jól emlékszem, ebben a házban tartották József és Mária menyegzőjét is. Amint mondtam, a fórum magasabban fekszik, mint a környező utcák, és vizelvezető csatornák vezetnek le a Jufürdőbe. A Sion hegyére is felhúzódik egy ilyen fórum Dávid egykori vára elé, tőle délkeletre, és Annás és Kaifás bírói házától északra. A közelben van a cenákulum. Dávid vára most elhagyott, pusztuló erőd, tele üres udvarokkal, istálókkal és kamrákkal, melyeket karavánoknak, idegeneknek és állataiknak adnak bérbe szálláshelyül. Ezek az épületek már régóta elhagyatottak. Már Krisztus születésekor is ilyen állapotban láttam. Akkor a Szent Három Királyok csapatát és sok teherhordó állatát a város kapujából ide vezették. Amikor a régi időkben nagy királyok palotáit és templomokat ilyen közönséges használatra züllöttnek látok, mindig arra gondolok, hogy ugyanúgy volt, mint néhány ezer évvel később, nevezetesen most, amikor jámbor és hűséges fáradozással fölépített nagy műveket, templomokat és kolostorokat lerombolnak és pusztává tesznek, vagy világi, nem is minden bűntől mentes használatra eltékozolnak. Az én kolostorom kicsi temploma, amely számomra a földi mennyország volt, amelyben az ég és a föld királya az oltári szentségben oly szívesen lakott közöttünk, szegény bűnös apácák között, már tető és ablakok nélkül üresen áll, és a padozatból összes sírkövét fölszedték. Ami szegényes kolostorkánkból, ahol cellámban, düledező székemen oly boldog voltam, mint egy király sem a maga trónján, mert ráláthattam a templomra, ahol az oltári szentség volt. A mi szegény kolostorkánkból mi lesz néhány év alatt? Kis idő múlva alig fogják tudni, hogy itt, hosszú éveken át, Istennek szentelt lelkek serege imádkozott Istenhez az egész világért, és minden elhagyatott, szenvedő lélekért. Isten azonban fogja tudni, őnála nincs felejtés, benne a régmúlt és a jövő jelen van, ő az, aki van, és ahogyan ő minden régi történetet jelenvalóként enged nekem nála megtalálni, ugyanúgy ő nála minden jót is, ami elfelejtett helyeken, mint ahogy minden rosszat is, ami eltulajdonított és rossz célokra használt helyeken történt, és történni fog, számon tartanak az elszámolás napjára, amikor az utolsó fillérig mindent törleszteni kell. Isten előtt nincs tekintélye sem személyeknek, sem helyeknek, ő Nábot szőlejét is számon kéri. Gyakran hallottam, hogy a mi kis kolostorunkat néhány kis apáca egy korsó olajjal és egy kis zsák babbal kezdte. Ennek és minden további tőkének becsülettel szerzett kamatát azon a napon be fogják gyűjteni. Gyakran hallani, hogy egy szenvedő lélek néhány jogtalanul vissza nem adott fillér miatt nem nyugodhat. Isten ajándékozza meg ezekkel a javakkal mindazokat, akik valaha a szegények és az egyház javai fölött rendelkeztek, és adjon nekik örök nyugodalmat.